Így szól tehát Isten igéje Máté evangéliumának 6. fejezetéből, az első vers, aztán majd az 5. verstől. Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Eddig az ige, amit felolvastunk. Ugye, ahogy hallgattátok ezeket az igéket, értettük mindannyian, hogy az imádságról, az imádkozásról tanít itt az Úr Jézus. Hogyan ne imádkozzatok, és ha imádkoztok, akkor hogyan imádkozzatok. Én most mégsem szoros értelemben az imádkozásról szeretnék szólni ezen a délelőttön, hanem egy kicsit távolabban. Ugyanis, hogyha folyamatában olvassuk a hegyi beszédet, meg ezeket a szakaszait, akkor könnyen észrevesszük azt, hogy a hívő ember életének, vagy hogyha az első verset figyeljük, akkor a kegyes ember életének három területéről, három gyakorlatáról szól az Úr Jézus, az adakozásról, az imádságról, az imádkozásról és a bőjtölésről. És mind a három lelki gyakorlat, lelki dolog, cselekvésben az a tanítása az Úrnak, hogy hogyan ne gyakoroljátok ezeket a dolgokat, és ha gyakoroljátok, akkor hogyan gyakoroljátok? Hogyan ne adakozzatok, és hogyan adakozzatok? Hogyan ne imádkozzatok, és hogyan imádkozzatok? Hogyan ne bőjtöljetek, és hogyan bőjtöljetek, ha bőjtöltök? Ez a három dolog, hogyha így folyamatában látjuk, akkor a hívő életnek egy nagyon komoly veszélye az, amiről itt az Úr Jézus tanít, egy lelki probléma, ami mindannyiunkat elő tud fogni, ember voltunknak egy nyomorúságos kísérője, a hívő élet sem mentes ez alól sajnos. De mielőtt erre rátérnénk, rögtön szeretnék megállni, annál a szónál, amit itt az első versben olvassunk, hogy vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok. Kegyességeteket. Hát így fordítja ez az új fordítású Bibliánk, hogyha esetleg valaki károli fordítást olvas vagy használ, akkor ezen a helyen ezt találja, hogy Károli így fordítja, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt. Aztán megnéztem a katolikus fordítást is. Az egyszerűen ezen a helyen, hogy kegyesség, azt írja, hogy jó. Tehát ezt a szót használja, hogy jó. A jót ne az emberek szeme láttára tegyétek. Aztán elolvastam, elővettem Almási Tibor testvérnek és Máté evangéliumáról írott kommentárját. Ő egyszerűen ezt a szót használja itt a fordításképpen, hogy igazságosságnak mondja. Csia Lajosnak a híres új szövetség fordításában, ezen a helyen, ahol itt a kegyességet olvassuk, az igazságos tettek kifejezést találjuk. Igazságos tetteiteket ne az emberek előtt gyakoroljátok. Hát, melyik az igaz? Melyik a helyes fordítás? Én azt gondolom, hogy az eredeti szöveg alapján az, hogy az igazságos. az igazság, a ti igazságotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok. Mit jelent ez, hogy igazságos ember, igazságos tettek, igazságos cselekedetek? Szokás az, hogyha összeházasodnak fiatalok, a szülők, hogyha megtehetik, akkor igyekeznek jó körülményeket biztosítani a fiatal házaspár számára, lakást vesznek, a lakást berendezik, mindenféle dolgokkal, hogy ott jól, kényelmesen, komfortosan érezhessék a fiatalok magukat. Hát valahogy Isten is így cselekedett ezzel a világgal, amikor megteremtette, ezt a világot berendezte, hogy az abba helyezendő ember jól érezze magát, boldogan élhessen, örvendezve élhesse maga életét. Azt is tudjuk, és látjuk, és tapasztaljuk, hogy a természetes dolgokon túl az Isten törvényeket is helyezett bele ebbe a világba. Vannak természeti törvények. És ezek a természeti törvények teljesen megbízhatók, abszolút megbízhatók, amik irányítják ezt a világot. Olyan még nem volt, hogy a nap ne keljen föl, és ne nyugodjon le. Ahogy Isten megteremtette, úgy ezek a természeti törvények működnek. Ez adják a lehetőséget arra, hogy a természettudós vizsgálja a környezetet, a világot, ezeknek a megbízható törvények miatt. És ezek a megbízható törvények adják az alapját annak is, hogy a természetnek az erőit ma az ember a maga hasznára tudja fordítani. De nem csak természeti törvényekkel rendezte be Isten ezt a világot, ami segíti a normális életet ebben a világban, ezen a földön, hanem erkölcsi, szellemi törvényeket is elhelyezett ebbe a világba. Azért, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember e szerint élje az életét. Aki igazodik ezekhez az erkölcsi, szellemi törvényekhez, az az ember boldog. Aki ebből az Istentől származó törvényekhez nem igazodik, annak az embernek az élete kificamodott. Tehát van egy rend, egy erkölcsi, szellemi rend ebben a világban, ahogy az embernek az életét élnie kell. És ezt a rendet még a pogány gondolkozás is felismerte, nyilván nem a maga valóságában úgy, ahogy az Isten azt megalkotta, de a pogány gondolkozás is felismeri azt, hogy van egy rend, van egy út, amin az embernek élnie és járnia kell. Ezt a rendet, ezt az utat például a kínaiak ugye Tao-nak hívják, az indiaiak meg Karmának hívják. Tehát valamit fölismer a pogányság is, az Isten alkotta rendből, az Isten alkotta természeti törvényekből. A Bibliában sokszor olvasunk olyanról, hogy valakit az Isten igéje igaznak nevez. József igaz ember volt, olvassuk például. Azt nevezi azok az emberek, az igaz emberek, és azok az igazságos emberek, akik ehhez a törvényhez igazodnak. Akik az Isten által megteremtett törvényhez igazítják a maguk életét. Ezek az igazságos emberek, az igaz emberek. Ránk hívőkre is úgy tekint az Isten, mint igazakra, mint igaz emberekre. De a mi igazságunk nem azért van, nem abból származik, mert mi olyan nagyon jól tudunk igazodni az isteni törvényekhez, és nem abból áll a hívő embernek az igazsága, és nem azért tekint az Isten igaznak bennünket, mert mi azt megérdemeljük, mert mi azt kiérdemeljük, mert mi soha nem vétkeztünk, mert mi soha nem hibáztunk, mert mi soha nem vétettünk az isteni rend ellen, nem ezért tekint bennünket az Isten igaznak. De mégis, hogyha most elképzelnénk azt, hogy egy mennyei tárgyaláson ülünk, ahol Isten a bíró, a sátán meg vádol bennünket, mégis azzal a reménységgel lehetünk, hogy felmentő ítéletet kapunk a tárgyalásnak a végén, Az Isten azt mondja, hogy ez az ember igaz. Ez az ember nem bűnös. Ennek az embernek nem kell kárhoztató ítéletre menni, ez az ember bemehet az örök életbe. Miért? Miért lehetünk mi ezzel a reménységgel? Azért, mert az isteni kegyelem az, amely bennünket megigazít. Azért, mert az Isten az ő kegyelméből elküldte ebbe a világba az ő fiát, aki magára vette a mi bűneinket, aki szenvedett értünk, és ami hiszünk ő benne, és őt megváltónknak fogadjuk el, átadjuk a mi életünket ő neki, akkor Isten kegyelemből, hitáltal megigazít bennünket. Tehát úgy tekint ránk, mint igaz emberekre. Olyanokra, akik nem vétkeznek, akik nem bűnösök, nem igazak és igazságosak az Úr Jézus Krisztus érdemére való tekintettel. Nagyon nagy hiba lenne azonban erre az isteni kegyelemre úgy tekinteni, mint ami nem más, mint egy lepel, amely alatt nyugodtan élhetjük a magunk kívánsága, a magunk akarata, a magunk elképzelése szerint az életünket, mert a Jóisten úgyis megbocsát. Mert a Jóisten kegyelmes, mert a Jóatya úgyis szeret bennünket, úgyis elnézi ezeket a vétkeinket, ezeket a bűneinket, és az ő kegyelméből úgyis igaznak tekint bennünket. Nagyon nagy hiba lenne a kegyelemre így tekinteni. Érdemes itt fölidézni Pál apostolnak egy gondolatát, amit Tituszhoz fogalmaz, és ezt írja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Tehát ez az isteni kegyelem éppen, hogy nem egy lepel, amely alatt nyugodtan élhetjük életünket és vétkezhetünk, hanem ez az isteni kegyelem egy olyan hatalom, ami átformálja, átalakítja az embernek az életét, a mi életünket. Tehát éppen, hogy nem arra serkent, hogy nyugodtan vétkezzünk, hanem arra tanít bennünket, hogy a kegyelem által Isten tetszésére éljük a mi életünket. Tehát egy hatalom, ami átformálja a hívő embernek az életét és a szívét. Hogyha igaz emberek vagyunk, igazságos emberek vagyunk, és Isten így tekint ránk kegyelemből, akkor azt tanítja számtalan helyen a Szentírás, hogy ennek az igazságnak, ennek az igazságosságnak meg kell látszódnia az életünkben. Ne szóval szeressetek, se nyelvvel, írja János apostol a levelében, hanem cselekedetekkel és valóságosan. Az igazságosságnak látszódnia kell a hívő ember életében. És ilyen igazságos cselekedetek, ilyen igazságos gyakorlatok, az, amiről itt az Úr Jézus a hegyi beszédben ír, az adakozás, az imádság, a bőj, és még sok-sok más dolog, de itt ez a három van megemlítve. Tehát látszódnia kell az igazságnak, az igazságosságnak. A hívőem nagyon nagy kérdés, hogy ezek a lelki gyakorlatok, ezek a jó cselekedetek, ezek a kegyességnek ez a gyakorlása, mi az oka? Azért tesszük mi ezeket, mert valami el szeretnénk érni az Istennél, valamit meg szeretnénk ezért kapni, ki szeretnénk ezért érdemelni. Vagy azért tesszük, mert már valamit kaptunk az Istentől, azért tesszük, mert hálásak vagyunk, és azért a hálából, amit a kegyelem által megtapasztalhattunk, szeretnénk az Isten szolgálni. Óriási a különbség a motivációban, hogy miért teszem. Mert valamit el akarok érni, vagy azért teszem, mert már valamit kaptam az Istentől, az én mennyei atyámtól. Érdekes dolog, hogyha egy kicsit előrébb lapozunk, itt a hegyi beszéd 5. fejezetében, akkor itt éppen arról beszél az Úr Jézus, hogy a 14. versben, ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a béka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát, mintha egy pici ellentmondás lenne itt a két tanítás között, itt azt mondja, hogy úgy ragyogjon világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket. Itt meg azt mondja, hogy kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák. Hát akkor most kell, hogy lássák, vagy nem kell, hogy lássák? Miért kell, hogy lássák az Úr Jézus tanítása szerint? Azért, hogy titeket dicsőítsenek, titeket emeljásanak valami nagy nap, hogy valami érdemet elnyerjetek Isten és az emberek előtt? Vagy azért, hogy a ti mennyei atyátokat dicsőítsék ezáltal? És ez az utóbbi nyilván erről van szó. Azért kellett, azért élem az én életemet, az Isten akarata szerint, azért adakozok, azért imádkozok, azért böjtölök, azért van az én életemnek jó cselekedetei, vagy az én mennyei atyám nevének dicsőséget szerezzen. Nem azért, hogy az emberek engem lássanak, engem elismerjenek. Mi hát az a veszély, amiről az Úr Jézus tanít, és ezekben az igeversekben fölhívja a figyelmet? Az, amit így nevezhetünk, hogy a kirakat kereszténység, vagy a képmutató kereszténység, a színház, amit el szeretünk játszani azért, hogy valamilyen jobb benyomást adjunk magunkról, mint amilyenek valójában vagyunk. Van egy kép, és van egy valóság. És mi olyan hajlamosak vagyunk emberek színházat játszani egymás előtt. Meg hajlamosak vagyunk arra, hogy színházat játszunk az Isten előtt. Látod, Uram, én milyen jó hívő vagyok. Engem meg kell áldani, engem érdemes megáldani, mert én adakozok, mert én imádkozok, mert én böjtölök. A kép és a valóság. Mennyire van egymással összhangban. Emlékszem arra, egyszer egy idős testvérrel, lelkipásztor testvérrel beszélgettem, és elmondta, hogy annak idején, amikor családot látogatott, kétféleképpen tett. Volt olyan, amikor bejelentés nélkül ment el egy családhoz, látogatóba, és volt, amikor előre szólt, hogy na, ekkor és ekkor menni fogok hozzátok. És azt mondta, amikor bejelentés nélkül mentem, akkor láttam a valóságot. Amikor bejelentésre mentem, akkor meg láttam a színházat. Hát, ilyenek vagyunk mi emberek. Mert szeretünk magunkról egy sokkal jobb képet bemutatni, hogy jó benyomásokat keltsünk Isten és az emberek előtt. Ilyenek vagyunk mi hívők. Szeretjük eljátszani a hívőt. Isten előtt, az emberek előtt. Szeretünk fölvenni egy álarcot, amivel eltakarjuk a valóságot, hogy ne lássa, még Isten se lássa a mi valóságunkat, hanem lássa egy olyan képet, amit szeretnénk neki mutatni. Annak idején a görög színházakban, ugye nagyon szerették a görögök a színjátszást, állarcot vettek föl a színészek, átváltoztatták magukat valamilyen karakternek, és eljátszották, ugye attól függően mosolygott, vagy bánatos volt, hogy milyen karaktert kellett eljátszania a színésznek. Hát ilyen színházat tudunk mi csinálni a saját életünkből, és mondja is az Úr Jézus, hogy ne azért, hogy lássák. Ugye a színháznak az a szokás, hogy a nézők leülnek, és nézik az előadást, látják a színészeknek a produkcióját, bemutatását. Emlékszem arra, hogy olvastam, vagy hallottam riportot, már nem is tudom, egy híres színész mesélte el, hogy valamilyen komikus színdarabban játszott, és valami óriási fájdalom érte, meghalt valami nagyon közeli hozzátartozója. Tehát valami nagy fájdalom volt a szívében, de mégis neki föl kellett mennie a színpadra, magára kellett öltenie azt a karaktert, és bohóckodni kellett, színészkedni kellett, az embereket nevettetni kellett, azért mentek abba a színházba. Aztán, amikor vége volt a darabnak, lejött a színpadról, ugye kibújt a karakternek a bőréből, és sírt. Mert fájt neki az a dolog, amit megtapasztalt az életében. Hát erre nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk mi is, hogy ilyen karaktereket magunkra öltsünk, attól függően, hogy milyen helyzetben vagyunk, és kinek mit szeretnénk mutatni. Egy szerepjáték. Nagyon sokszor a hívő élet, meg az életünk. Egy szerepjáték, belebújunk egy karakternek a szerepébe, attól függően, hogy imaházba vagyok, vagy otthon vagyok, vagy munkahelyemen vagyok. Tudom jól, hogy itt, meg ott, meg amod, hogyan kell viselkedni. Ugye, hogyha egy fiú szeretne tetszeni egy leánynak, akkor belebújik abba a karakterbe, amire úgy gondolja, hogy az a leány vevő, mert hogyha saját magát adna a valóság, akkor nem biztos, hogy elnyerné a leánynak a tetszését. Aztán ott vannak az állásinterjúk. Az is egy szerepjáték, semmi más. Tanítják, hogyha elmész egy állásinterjúra, akkor hogy menjél be az ajtón, hogy üljél le a székre, hogyan válaszoljál a kérdésekre, hogyan tedd a lábadat, hova tedd a kezeidet, hogy jó benyomást keltsél azok számára, a bizottság számára, aki hallgat téged. Ez is nem más, mint egy szerepjáték. Ez a jótékonykodás, az ima, a bőj, és ezekhez hasonló lelki dolgok, amik szent dolgok és fontos dolgok, mégis lehet állarc egy embernek, egy hívőnek az életében, amikor nem akar az Isten előtt a maga valóságában megjelenni, meg nem akar a gyülekezetben, a közösségben megjelenni, hanem inkább valamilyen szerepet játszik el, és bemutat egy olyan karakter, amit ő azt gondolja, hogy azon a helyen fontos. Ebben az állarcviselésben azért nekünk embereknek van egy nagyon nagy tanítómesterünk. Ezt olvassuk 2. Korintus 11-ben, írja az apostol, hogy az ilyenek állapostolok, csalómunkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán és a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Tehát azt olvassuk, hogy a sátán az igazság angyalának adja ki magát, más fordítás szerint úgy olvassuk, hogy a sátán átváltoztatja magát a világosság angyalává. Magára vesz egy állarcot. És itt is az eredeti görög kifejezés ezt hordozza magában, mint amikor a színész fölveszi az állarcot, ugye belül ugyanaz az ember marad, csak eljátszik egy karakter. A sátán is ezt csinálja, fölvesz egy állarcot, a világosság angyalának az állarcát, nyilván nem változik a világosság angyalává, de úgy viselkedik, úgy annak adja ki magát. Tehát az állarcviselés, az állarcos átváltozásnak a lényege, hogy a belső az nem változik. A szívnek az indítékai nem változnak. Úr Jézus mondja, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Itt se történik más, a farkas eljátszik egy szerepjátékot. Belebújik egy juhnak az állarcába, miért? Hogy megfévessze a nyálja. És ennek az egész átváltozásnak, ennek az egész állarcos viselkedésnek a hitetés a célja. Valamit elhitetni valakivel, becsapni az illetőt. Ugye, ha föltennénk most azt a kérdést, hogy melyik a legősibb mesterség, mit válaszolnánk erre? Na nem az, ami a világ asszociál ilyenkor erre a kérdésre, a színészkedés. A színészkedés. Ez a legősibb. Már az Éden kertjében megjelenik a sátán kígyónak a képében, nyilván nem erre az undorító csúszómászóra kell gondolni, hanem valami más lényre. Belebújik egy karakterbe az édenkertjébe, fölvesz egy állarcot, miért? Hogy az Ádámot és az Évát elhitesse és bűnbe vigye. Ez ennek az állarcos viselkedésnek, szerepjátéknak, amit az akár az imádsággal kitűnően lehet bemutatni, véghez vinni, hogy elhitessünk magunkról valamit, valamilyen jobb képet mutassunk magunkról, mint amilyenek vagyunk valójában. Nagyon tud segíteni bennünket az állarc abban, hogy ezt a képet tudjuk mutatni. Pontosan tudjuk azt egy-egy környezetben, hogy hogyan kell viselkedni. És sokszor ez nagyon komoly akadálya a bizonyságtételnek egy munkahelyen. Hát, mert ott olyan ciki erről beszélni, ott ezt nem mondom, inkább fölöltök egy állarcot magamra, és én is jókat nevetek a vicceken, meg a kollégákkal együtt. Aztán, ha elmegyek gyülekezetbe, vagy házi csoportba, ott is tudom, hogy hogyan kell viselkedni, milyen ruhát kell magamra venni, milyen állarcot kell felölteni, és akkor ott úgy fogok viselkedni, ahogy az tőlem az a közösség elvárja. Hát bizony, tehát ez komoly problémája a hívő életnek, és erről tanít az Úr Jézus, hogy az imádkozás, amikor imádkozunk, az ne szerepjáték legyen. Amikor a gyülekezetben imádkozunk, az ne azért legyen, hogy valami képet mutassak magamról, vagy a házi csoportban, vagy akár odahaza. Mert nem ez a célja, nem a szerepjáték a célja, nem az, hogy egy képet mutassak magamról, hanem valóban az én mennyei atyámhoz szóljak. Hogyha jótékonykodok, azt ne azért tegyem, hogy lássák az emberek, és rólam be jobb benyomás legyen, hanem azért, mert ez van a szívemben. Mert az Isten kegyelmet adott nekem, és övé minden, és én valamit hálából neki vissza akarok adni, vissza akarok fizetni. Egy valaki volt, akiben gyönyörködött az Úr Jézus Krisztus. Neki soha nem kellett ahhoz állarcot felvennie. Vajon, hogyha úgy vagyunk, a magunk állapotában úgy gyönyörködik bennünk az Isten. Vagy azt érezzük, hogy valami állarcot magunkra kell ölteni, hogy az ő tetszését elnyerjük. Mert jó dolog tetszeni az Úrnak. Jó dolog az Isten tetszését, az ő kedvét keresni. De ezt nem állarccal kell tenni, nem egy külső képnek a megmutatásával, hanem egy belső átváltozással. És erről a belső átváltozásról is olvasunk ír a Szentírás 2. Korintusi levél 3. fejezetében. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Átformálódunk, átalakulunk, átváltozunk. És erre is van egy ilyen magyaros görög szó, a metamorfózis. Ez a metamorfózis jelenti a szívnek a belső átalakulását. A sátán szolgái csak külsőleg változnak át. A belső az érintetlen marad. A szív valódi indulatai nem változnak, meg csak mutatnak magukról egy képet. Az Úr szolgái viszont belsőleg változnak át, nem egy viselkedés az adott környezethez igazodva, hanem változik a belső, változik a szív, változik az élet. És erre ezt a változást munkálja miben Istennek a Szent Lelke. Le tehát testvérek az állarcokkal. Én is így vagyok ezzel, nem olyan könnyű ez. Nem olyan könnyű ez, de nincs semmi értelme. Mert Isten úgyis átlát a mi állarcainkon. Úgyis látja a mi szívünket a maga valóságában, a maga valójában. Úgy a jó, ha odaállunk az Úr elé őszintén, Uram, változtass át engem belsőleg, hogy legyen az én életem a te tetszésedre. Az Úr Jézus azért jött ebbe a világba, azért ment a keresztre, azért halt meg, hogy megszabadítson bennünket a mi állarcainktól, hogy ne kelljen valahogy ezzel küszködni, hogy így valahogy az Isten tetszését elnyerjük, hanem belsőleg átváltozhassunk az Isten akaratára. És ezután pedig a mi jótékonykodásunk, a mi imádságunk, a mi böjtölésünk, az nem pusztán egy kép, nem pusztán egy állarc, hanem a szívnek a valósága, a mennyei atyának az őszinte keresése. Hát ebben adjon az Úr jó előmenetet mindannyiunknak. Amen.